Kedves gyülekezet, kedves testvérek, köszöntök szeretettel mindenkit. Ma délelőtti alkalmunkon legyen áldása közös időtöltésben, amikor Isten tiszteleten vagyunk, de azon túl is a nap teljes egészében. Lukács evangéliumából fogok igét olvasni, 22. fejezet 24. versétől kezdve, és a 27. vers lesz az utolsó, amit felolvasunk, tehát egy rövid szakasz. Lukács 22-24-től olvassuk Isten igéjét ma délelőtt, fennállva hallgassa a gyülekezet. Így szól az ige. Ezután versengés is támadt köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erre ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, szeretnék előre vetíteni egy tervet, ami formálódik a vezetőségben, illetve a rend is hozza ezt, hogy az előttünk álló nyáron, reménység szerint július hónapban vezetőségválasztást szeretnénk tartani. Eltelt 4 év, ugye éppen tegnap voltunk választógyűlésen, országos szinten is vezetőket választottunk, és most a gyülekezetekben is erre kerülhet sor. Ezért ebben a hónapban e körül fog az ige hirdetés témája forogni. Egy-két kivétellel, mai nap is olyan fele más, legalábbis a délelőtt, mert úrvacsorai alkalmunk is van, nem akartam most száraz elméletekkel, vezetői jellemzéssel, értékeléssel foglalkozni, de egy nagyszerű igénk van, amiben Jézus különleges tanítását kapjuk a vezetésről, a vezetőkről. És hát, ha előre utaltok, majd lesz egy gyerekbemutatásunk is, és akkor is egy kicsit kilépek majd a témából, és akkor ehhez igazodva szól majd az ige. Ez van tehát előttünk, és jó erről gondolkodni. Tudom, hogy a lélek vezet ebben minket, és Istenre kell hagyatkoznunk, de nem árt újra átgondolni szempontokat figyelembe véve, hogy mit mond a vezetőkről Isten igéje. Ki a legjobb vezető? Ki a legtökéletesebb példa a vezetésben? Ki adhatja a legjobb tanítást a vezetés kérdésében, az egyházban történő vezetés kérdésében, ha nem Jézus Krisztus? Ő az, aki létrehozza az egyházat, létrehozta, fenntartja, ő a feje, tulajdonképpen a legfőbb vezetője, és mindenki más alá van rendelve. És milyen érdekes, hogy ő mégis milyen keveset beszélt erről. A legtöbb információk apostoli levelekben találhatók, ami ebben a témában megszólít bennünket, vagy eligazítást ad. De ez, amit most elolvastunk, egy közvetlenül Krisztustól származó tanítás, üzenet arra, hogy mi az ő iránymutatása a vezetésben. Mond egy nagyon komoly figyelmeztetést arra, hogy ő hogy képzeli el a nagyokat a gyülekezetben. Nem úgy nevezi őket, hogy vezetők, előjárók, presbiterek, diakónusok, püspökök, majd később ezeket a kifejezéseket is fogjuk látni, hanem egyszer azt mondja, hogy nagyok. És milyen csodálatos most is látni azt, hogy Jézus nem egy zsebből előhúzott jegyzetről olvassa el, hogy na, eljött az idő, hogy most erről is beszéljek nektek, hanem az élethelyzet adja, hogy rávilágítson erre a kérdésre. Ott ülnek az úrvacsorán, a páska vacsorán, az előtte levő verseket megnézzük, akkor láthatjuk, és beszél arról, hogy valaki elárul engem, és elkezd a tanítványok szívében valami beindulni. és ő érzi, érzékeli, látja, hogy versengés van. És Jézus akkor ezt nem hagyja figyelmen kívül, nem hagyhatja figyelmen kívül, hanem beszél, tanít, kihasználja a helyzetet. Azon töprengtem, hogy vajon élünk-e, élhetünk-e át mi ilyet, hogy van egy élethelyzetünk személyesen, családban, gyülekezetben, és egyszer csak jön egy tanítás, és azt érezzük, hogy hát pont ebbe vagyunk. Pont ez foglalkoztat, pont ez az, ami érint minket. És lehet, hogy vagyunk így, hogy ezt a helyzetet tapasztaljuk, és azon gondolkodtam ezután, hogy mi a reakcióm erre. Ha pont olyan témát kapunk, pont olyan igét olvasunk, pont olyan igehirdetés szól, ami bennünket érint. Nem tudjuk itt a tanítványok, hogyan reagáltak. Örültek, nem örültek, kaptak egy figyelmeztetést, egy kis figyelmeztető tájékoztatást, hogy most az volt bennük, hogy leleplezőttünk. Hát Jézus előtt még gondolkodni sem szabad. Jézus előtt még titokban sem lehet beszélgetni, fontolgatni helyzeteket, szituációkat, mert mindent tud, és akkor mindjárt rátér. Vagy azt mondták, hogy de jó Uram, hogy te még a gondolatainkat is ismered, és akkor helyre teszel bennünket, ha versengünk. Nem tudjuk. De magunkat tudjuk egy kicsit vizsgálni. Milyen az érzésünk, ha pont olyan ige szól, pont olyan tanítás, ami az adott élethelyzetünkben aktuális. Ez a két lehetőség lehet egyébként, amiről szóltam. Vagy egy örömteli, hálás, csodálattal átítatott hozzáállásunk van, hogy Uram, te ennyire figyelsz, hogy még akár vasárnaponként is megadod az üzenetet, vagy lehet bennünk egy kifogás, hogy vajon miért jön ez a konkrét üzenet. Ha lehetek még gyakorlatiasabb, azt figyeltem meg elsősorban magamon, de úgy látom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, ha egy vendégige hirdető érkezik és tapint rá valamire, ami bennünket pontosan, konkrétan érint, akkor azt Isten csodájának tartjuk. Ha a gyülekezetből kijelölt ige hirdetők szolgálnak úgy, hogy azt érezzük, na ez rátapintott a lényegre, akkor is ezt mondjuk, csodáljuk Istenünket, a hatalmadat, hogy mennyire nekünk szóló üzenetet adsz. Vagy? Na, kiprédikáltak minket. Nem tudom, hogy az apostolok használták ezt a logikát. Lehet, hogy volt nekik is olyan, ami nem esett jól. De most itt ebben az üzenetben, testvérek, tegyük el ezt a üzenetet, ha valami megérint bennünket, ha valamiben érintettnek érezzük magunkat, az nem véletlenül van. Az azért van, mert Jézus tudja, miben vagyunk, egyénileg, családilag és gyülekezeti szinten, és adja rá a tanítást, az üzenetet, az eligazítást, a felkészítést. Ne ilyen kritikus hozzáállásunk legyen, ne egy gyanakvó kérdéssor induljon el bennünk, hanem alázatos elfogadás. Versengés támadt közöttük. Miért? Itt azt látjuk, hogy Jézus azt mondja, íme annak keze, aki elárul engem, az előző versek, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Árulót jelzi, és azt a tényt, hogy az ember fiának el kell menni. És hogyha gondolkodunk, akkor eszünkbe juthat, hogy ez a szituáció valahol még előfordul az evangéliumokban. És tényleg Máté és Márk evangéliuma is hozza ezt a helyzetet, Máté 20-ban és Márk 10-ben is megtaláljuk ezt, amikor versengés alakul a tanítványok között, és Jézus ugyanezt a tanítást mondja, de érdekes, a szituáció más. Márk és Máté azt mondja, hogy ez akkor történik, amikor Jézus harmadszor beszél arról, hogy az ember fiának el kell mennie, mert bűnösök kezébe adatik, szenvednie kell, és meg fog halni, és harmadnapon feltámad. És ugyanez a reakció. Versengés támad közöttük, ki a nagyobb. Miért? Miért van ott a Páska vacsorán? Miért van a Jézus szenvedéseiről való kijelentés után versengés tanítványokban? Nagyon a előkészületi témánkhoz vág. Lehet, hogy nem tudatosan, de egy ilyen rejtett lelki folyamat révén, hogy az apostolok azzal szembesülnek, hogy el fog menni a vezető. Nem lesz vezetőnk. Hát akkor kell egy. És beindul egy keresés. És milyen érdekes, úgy tűnik, hogy ők nem úgy keresnek, hogy mindenki a 12-ből végig gondolja, hogy a másik 11 közül ki az alkalmas. Hanem elkezdenek versenyezni. Mert mi is a versengés? Ugye egy olyan lelki állapot, amikor mindenki meg akarja mutatni önmagáról, hogy ő a jobb. Be akarja bizonyítani önmagáról, hogy ő a több, ő a nagyobb, ő az okosabb, rátermettebb, és így tovább lehetne sorolni a fokozott jellemzőket. Jézus távozásának a híre beindítja ezt. Ugye nálunk a ciklus hozza azt, hogy igen, kell gondolkodnunk vezető választásról. Ha most ilyen adminisztratív szempontból nézem, akkor tényleg 4 év után lejár a megbízatás, is kell új. Lehet megújítani, lehet teljesen újat választani. Testvérek, mit indít bennünk ez be? Keresést, útmutatás, várást, vezetés, igénylés, és ezért való imádkozást, vagy versengést. Tanítványok között sajnos versengés szült. Jézus távozásának, azaz a vezető kilépésének még a híre is, a ténye is. Tudom, egyébként nagyon összetett, mert Péter meg azt mondja, hogy Uram, ez nem történhet meg veled, tiltakozik, igaz, ez az első bejelentéskor van, az apostolok közül némelyek tanakodtak, hogy ez miről szólhat, nem értették, de azért egy nagyon komoly jelzés, hogy lehet, hogy a értelmi felfogásuk alapján ezeket a reakciókat mutatják, nem történhet meg veled, mit jelent ez, nem tudjuk, nem értjük, de onnan a lélekből, az emberi természetből mindjárt ez a verseny szituáció alakul ki. És a verseny nem jó. A verseny mindig viszályt szít. A verseny magában hordja az ellenségeskedés lehetőségét. És ez sajnos el is mélyítheti. A versengés lelkületében én vagyok a középpontban. Magamat akarom feljebb emelni, még annál is feljebb, mint ahol vagyok. Többnek akarok mindenképpen látszani. Versengésben az én a bázis. És nem véletlenül mondja Jézus azt, amit elmondott erre. De van itt még egy szempont, testvérek, amit egy kicsit kitágítva hadd mondjak, nagyon elgondolkodtam. Jézus távozásának a híre versengés szül. Jézustól való távolodásnak a tünete is versengést hoz. Ha valaki azt ismeri fel magában, hogy ilyen versenyszemlélettel gondol testvéreire, többi gyülekezeti tagra, vagy bármilyen kapcsolatra, munkatársi körben, akkor érdemes egy kis időt szánni a Jézussal való kapcsolatra. A Jézustól való távolodás tünete a versengés, versengő lelkület. Miért? Mert aki Jézus közelében van, testvérek, az érzi, hogy nem az a fontos, hogy én a többiekhez képest mit tudok, hanem ki a mérce? Jézus Krisztus. De ha távol kerülök Jézustól, akkor az ő nagysága, az ő jelleme, az ő szerepe, az ő megnyilvánulása kezd elhalványulni, és úgy a képbe becsúsznak mások. És hozzájuk történik már a hasonlítás és a minősítés. Engem most ez nagyon megfogott így ebben az összefüggésben, mert már annyiszor elgondolkodtam Jézusnak ezen a tanításán, de ez, mert nem néztem még annyira a körülményeket, meg az előző ige szakaszokat, ige verseket, hogy az emberfia távozása szüli a versengést. És én sajnos tapasztalatból is meg tudom hajtani a fejem ezelőtt. Ha valamilyen oknál fogva beférkőzik közém és Jézus közé valami, létrejön egy kis távolodás, mindjárt megszülethet a versengés. Ki a nagyobb, ki a több, ki az ügyesebb, ki a rátermettebb. Jézus szeretné, hogy ne így legyen. A versengés ellenszere, ellentetje, az alázat. Pál apostol fogalmazza, én nagyon sokszor idézem, mert nagyon komoly figyelmeztetés, semmit ne tegyetek versengésből, sem hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan, és ott egy magyarázat is van, én nagyon szeretem, mert megmondja, hogy mi az alázat, egymást különbnek tartva ti magatoknál. A versengő azt mondja, hogy én vagyok a jobb. Az alázatos azt mondja, hogy te vagy a jobb. Elismer. Annak tart. Különbnek tart. Jézus tehát nem hagyja szó nélkül ezt a szituációt, és rá akar mutatni, hogy ne magad légy a szempont. Ne saját magadhoz viszonyíts. Ne légy ilyen vakfoltokkal rendelkező. Mert olyan különlegesek vagyunk mi emberek, amikor már megszületik ez a versengő szemlélet. Érdekes, hogy mi milyen tulajdonságainkat látjuk ilyenkor nagyon határozottan és kontúrosan. Hát a jókat. A másikról pedig? Hát hogy nem. Inkább a negatívumokat. És annyira erősödik a kép, hogy hú, mennyivel jobb vagyok. És annyira fájdalmas, ha valaki meg rámutat a tökéletlenségre, a hibákra, hiányosságokra, gyengeségekre, mulasztásokra, és így tovább. És ilyenkor jönnek a indulatos megnyilvánulások is. És van ebben a gondolatban még egy üzenet, ami nagyon megfogott, hogy Máté Márk ugye azt írja, hogy a Jézus önmagáról adott kijelentése szüli a versengést, Lukács pedig úgy fogalmaz, hogy ez már az utolsó vacsorán történik. Vannak olyan teológiai magyarázatok, vagy teológusi hozzáállások, akik azt mondják, hogy igen, Jézusnak volt egy ilyen tanítása, és az evangélisták ugye utólag vetették ezeket papírokra, az egyik ide illesztette be, a másik oda. Én nem szeretem az ilyen teóriákat. Én hajlok arra elfogadni azt, hogy ezt lehet, hogy Jézusnak meg kellett ismételnie. Egyszer, amikor beszélt arról, hogy el fog menni az emberfia, mert bűnösök kezébe adatik, És az utolsó vacsorán, mivel ezt érintette, az ember fiának el kell menni, újra versengés lett bennük, és akkor megismételte. És testvérek, ennek is van egy üzenete. Hányszor kell Jézusnak elmondani valamit, hogy végre megértsük? Hányszor kell megismételnie valamit, hogy végre hasson? És nem csak úgy, hogy felfogjuk, mert én hiszem, hogy az elsőre is felfogták az apostolok, hanem hogy legközelebb már ne kelljen még egyszer megismételni egy rápirítással Jézus Krisztusnak, hogy nem értetted meg? Nem alkalmazod? Még mindig beleesel ebbe a hibába? De hadd mondjak azért kegyelmi üzenetet. Most én feltettem ezt, hogy hányszor, de ez nem számonkérés, csak egy elgondolkodtatás, mert magunkkal szemben legyünk mindig szigorúak. Azaz, törekedjünk arra, hogy lehetőleg az első tanításkor a legkomolyabban hassanak az üzenetek. Ne ezt várjuk el mindig egymástól, magunkra alkalmazunk, de az a kegyelmi üzenet, hogy Jézus nem rest ismételni. Péter, aki az apostolok közül eléggé kiemelt szerepet és nagy felelősséget kapott, még ő is azt írja a leveleiben kétszer is, hogy nem vagyok rest emlékeztetés által serkenteni a ti hiteteket. Még ő is rájött, hogy hát ismétlésre szükség van. Tehát kettős üzenet van ebben, örüljünk neki, hogyha Jézus megismétli. Még egyszer elmondja, még egyszer rámutat, de ne éljünk vissza vele. Ne sokadjára akarjuk elsajátítani azt, amit tanít nekünk, hanem minél hamarabb. Mit látunk, testvérek, hogy magát a törekvést akarja letörni Jézus Krisztus a tanítványok életében? Nem jó az, hogy ti azon gondolkodtok, hogy ki a nagyobb. Ez volt Jézus válasza? Nem egészen. Nem totálisan törli el ezt a gondolkodást, hogy ez így, ahogy van, felesleges. Nem. Hanem a módszert akarja megértetni velük, hogy hogy jó arról gondolkodni, hogy valaki nagyobb legyen. Tehát önmagában, testvérek, az nem baj, hogy valaki nagyobb akar lenni, több szeretne lenni. Ez egy természetes törekvés, egy jó törekvés, és én úgy látom, hogy ez egy Istentől kapott igyekezet az életünkbe. Mert hogyha egy szakember a saját szakterületén képzi magát, akár önmagától is könyveket vásárol, és tanul, és fejlődik, vagy akár elmegy, és önköltségen is akár megnéz más területeket, az rossz, mert több szeretne lenni, mert növekedni akar, mert fejlődni akar. Nem rossz. Bárki, aki a teljesítményét, az eredményeit akarja fokozni, az önmagában bűn? Nem. Nem baj, tehát, hogy valaki nagyobb akar lenni. Csak ugye Jézus rávilágít, hogy, és biztos érzékeli az apostolokban, hogy most a ti nagyra törésetek mögött a világban működő elvek lehetnek. Azt mondja, hogy a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek. Tehát van a felfelé igyekezetnek egy világban működő elve. Uralkodás, hatalom, és én ezt így fogalmazom a harmadikot, hogy erővel kivívott elismerés. Tehát uralkodnak. Föléjük helyezkednek, vagy föléjük helyezik őket a beosztottak fölé, és akkor minden jogukat kihasználják arra, hogy hajtsák, kizsákmányolják, dolgokra kényszerítsék őket, nem mindenki ilyen, most csak Jézus képe miatt mondom ezeket. uralmat akarnak gyakorolni. És elvárják a feltétel nélküli engedelmességet. Hatalmat akarnak gyakorolni. Hatalmat akarnak képviselni. Talán többet is, mint ami egyébként járna nekik. És van egy harmadik, azt mondja, hogy jótevőknek hivatják magukat. Tőlem függtök. Én adok nektek lehetőséget a munkára, én biztosítom nektek a jövedelmet, tulajdonképpen én garantálom számotokra a kenyeret. Tehát ez működik a világban. Töprengtem, testvérek, ilyen lehet a közösségben, a gyülekezetben, az egyházban. Hogy vezetők uralkodni akarnak, hatalmat képviselni akarnak, és jótevőknek akarnak tűnni. Hát, ha Jézus rámutat, akkor el kell fogadnunk, hogy van erre esély bennünk, emberi természetünknél fogva. Tehát erre nagyon figyelnünk kell vezetőknek, leendő vezetőknek, hogy nem ezért kapjuk a megbízást, hogy uralkodjunk, azaz feltétel nélküli engedelmességet követeljünk. Nem azért, hogy hatalmat képviseljünk, hogy tényleg ellentmondás nélküli engedelmességet követeljünk. Arra meg végképp nem rendeltettünk, és erről majd a hónap során lesznek más igék is, hogy azt éreztessük, hogy minden tőlem függ. És ha én nem lennék, akkor ki tudja, mi lenne veletek? Ez is egy jótevő szemlélet. Ha én nem lennék, ki tudja? Na, majd meglátom, mi lesz akkor. Nem. Nem uralkodni kell, nem hatalmat gyakorolni, és nem jótevőként feltűnni. Nem lesz senki feltétel nélküli hatalombirtokosa, és nem lesz senki a közösség, úgymond, gondviselő szponzora, mint jótevő. Nagyon érdekes az Isten hozzáállása, testvérek, úgy látom, hogy ő neki mindenki fontos, és bizonyos tekintetben nélkülözhetetlen. Azaz mindenkit szeretne használni a szolgálatban. De nekünk meg azt kell belátni, hogy senki nem nélkülözhetetlen. Lehet, hogy nehéz ezt most összerakni. Mi az, hogy egyik mondatban azt mondom, hogy nélkülözhetetlen vagy, másik helyzetben meg azt mondom, hogy nélkülözhető vagyok. Pont az irány a fontos. Olyan jó azt belátni, testvérek, hogy minden az, azon képességekkel, amivel rendelkezünk, Jézus azt mondja nekünk, hogy alkalmas vagy. És használni szeretnélek. Nekünk meg úgy kell, bármilyen szolgálatot is végzünk, hozzáállni, hogy tudom, hogy nem kizárólagos. Képviselője vagyok ennek a munkának. Nem vagyok pótolhatatlan. Éljen ez is bennünk. Folytatja Jézus, ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb akar lenni közöttetek. Tehát azt mondja Jézus, nagyszerű, törekedjetek, igyekezzetek, fejlődjetek. Na, aki ezt szeretné, az legyen mindenki szolgája. Olyan legyen, mint aki szolgál. Olyan legyen, mint a legkisebb. Itt találkozunk azzal a hatalmas nagy szakadékkal, ami az Isten országában működő elvet mutatja, meg a világban működő elvet. Tehát ne csodálkozzunk, ha egy ilyen hozzáállásra azt mondják a társadalomban élők, a más területen vezetés gyakorlók, hogy hát te nem vagy normális. Tehát így nem lehet vezetni, hogy te szolgálsz. De nyugodjunk meg benne, hogy lehet. Lehet legnagyobb. Lehet előjáró az, aki mindenki szolgájává igyekszik lenni. mindenkinek szeretne segíteni, mindenkinek megpróbál a rendelkezésére állni. Tudom, ezek nagy szavak. De Jézus ezt mondja. Mert aki a legkisebb, attól nincs kisebb, ugye? Mert aki mindenkinek a szolgája, annak nem szolgál senki. Jézus ezt kéri. Nagy akarsz lenni? Akkor tekints úgy mindenkire, mint akik felé szolgálnod kell. És egy képpel magyarázza. Kérdés formájában tárja. Szerintetek ki a nagyobb? És akkor felvázol egy asztalközösséget a korabeli helyzetnek megfelelően, hogy leülnek a házigazda, a vendégek az asztalhoz, és ott sűrögnek körülöttük a szolgák. És ezt kell a kérdés mögött látni, hogy ki a nagyobb, aki az asztalnál ül, házigazda, vendég, meghívott személyek, vagy a szolga, aki egyébként is szolga a háznál, és most még nagyobb feladata van, mert nem csak a családtagokat kell ellátnia, hanem most a népesebb vendégsereget is. Ki a nagyobb? És az eligazítás után lehet, hogy már azt várnánk, hogy az apostolok mondják szemlesütött tekintettel, hogy hát a szolga. De Jézus nem hagy nekik szót, azt mondja, hogy hát ugye, hogy aki az asztalnál ül. Igen. Tehát társadalmi pozíció szempontjából, mondjuk így az ünnepi asztal szempontjából, az ünnepi szituáció szempontjából az a nagyobb, aki ott ül az asztalnál. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. És ha János evangéliumához lapozunk, 13. fejezethez, azt olvassuk, hogy Jézus levette a felső ruháját, felkelt az asztaltól, törölközőt kötött maga elé, megtöltött egy tálat vízzel, és elkezdte sorba megmosni az apostolok lábát. Mert én olyan vagyok közöttetek, ott ülök közöttetek, én adtam az előbb a kenyeret nektek, én adtam a kezetekbe a kelyhet, én mondom, hogy ez az én testem és vérem, de felkelek. Mert olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Nagyobb vagyok, de szolgálni akarok. Szolga király. Mindenek felett való úr, de mindenkinek rendelkezésére álló szolga. Nem feltétlenül mindenféle valóságtól elrugaszkodott igényeket kielégítő szolga, de tényleges szükségleteket biztosító szolga. Különbség van a szükségletek meg az igények között. Ezt gondolom mindenki megismerte már saját életébe. Az igények azok nagyon sokszor magasan vannak, a szükségletek pedig egy reális magasságban. És Jézus azt mondja egy beszédben, hogy tudja a ti mennyei atyátok, hogy ezekre szükségetek van, étel, ruha. Tehát ezekre szükségetek van, ezt megadom. Nem azt mondta, hogy tudja a ti atyátok, hogy mit kívántok, és azt megadja nektek. Nem, amire szükségetek van. És egyébként tanítani akarja ezt nekünk, hogy szükséglet szempontú gondolkodásunk és imai életünk legyen, ne pedig kívánságcentrikus. Tehát ugye az nagyobb, aki az asztalnál ül. De én felállok. Hatalmas megtiszteltetés, hogy a király asztalánál ülünk. Mert azt mondjuk, hogy ott ülünk, mondhatjuk. Készek vagyunk-e felállni? Hogy az imaórán is hallottuk. Mert van, aki éhes, és enni kell adni. Mert van, aki szomjas. És inni kell adni, van, aki beteg, és meg kell látogatni. És ez a közösségben. Nem tudom, ki hogy van, testvérek. Mikor érzi magát kellemetlenül, ki ezt gondoljuk át? Amikor kiszolgálnak minket, vagy amikor én szolgálok? A Jézusi mércét tekintve akkor vagyunk jó irányban, ha akkor érezzük a kellemetlenséget, ha minket szolgálnak ki. De ez nem azt jelenti, hogy olykor nem kell hagyni. Nem kell ezt elfogadni. Olyan szép az isteni mérleg, korintusi levélben látjuk ezt, hogy ugye nagy szükség volt Jeruzsálembe, és az apostol elindította ott Macedónia környékén, Korintusban a gyűjtést. És azt mondta, hogy a ti bőségetek pótolja most az ő szükségeiket, hogy majd, amikor ti lesztek szükségben, akkor az ő bőségük pótolja a tiéteket. Tehát, hogy majdnem azt mondtam, a szerencse forgandó, de ez nem jó. Az élethelyzet változhat. Most én vagyok abban a helyzetben, hogy segíthetek, szolgálhatok, támogathatok, de lesz olyan, amikor majd engem kell. Péter kapott egy nagyon komoly figyelmeztetést erre, hogy most oda mész, ahova akarsz, azt csinálsz, amit akarsz, úgy öltözöl, ahogy akarsz, nagyon szabadon idézem, de majd eljön az idő, amikor nem így lesz. Tehát egyébként életkorban is rá kell erre készülnünk. Lehet, hogy most szolgálunk gőzerővel, és majd eljön az az időszak, amikor kiszolgáltakká válunk, és kiszolgáltatottakká. Nagyon nehéz. Na akkor már nem várja el Krisztus tőlünk ezt a fajta szolgálatot. Akkor már nem azon kell gyötrődni, de olyan jó látni egyébként az ilyen idős testvéreket, hogy mennyit gyötrődnek ezen, hogy én már nem tudom. Az Isten úgy segítsen nekik, hogy elfogadja ezt is. És ezen keresztül élik meg a kegyelmet és az áldás. Mert annyi áldás van, testvérek, egy ilyen kölcsönös szituációban, akkor is áldást veszünk, ha szolgálunk, és akkor is áldást veszünk, ha szolgálnak nekünk. Ahogy ezt így végig gondoltam, eszembe jutott, hogy Jézus ezt az asztal példát máshol is használja. Lukács 17-ből hadd olvassak fel egy szakaszt, a 7. verstől. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, mikor a szántás és legeltetés után megjön a mezőről? Jöjj ide hamar és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja-e inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszönie annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is. Ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Hát megint egy furcsa mérce, testvérek. Ugye hozza az életből a példát Jézus Krisztus, hazajön a legeltetésből, meg a mezőn való munkából a szolga, és akkor nem bemegy a maga kis szerény szobácskájába, és pihen, mert holnap is menni kell kaszálni, hanem, na gyere, akkor főzzél, és szolgálj ki engem, mondja a gazda, és valószínű korabeli képet tár elénk, amikor azt mondja, hogy meg se köszöni. Hát ez a kötelessége. És akkor átvált a szolga személyére, na így legyetek ti is. Mondjátok ti is ezt. Ha mindent, ami a kötelességem volt, megtettem, akkor szolgaként milyen minőségű vagyok? Haszontalan. Megint szétrepeszti az elménket, hát most jött haza a földről, legeltette az állatokat, elkészítette a vacsorát, felszolgált. Miért haszontalan? Jézus azt akarja mutatni, hogy az igazi lelki haszon az nem a kötelesség végrehajtásából születik, hanem az önként felajánlott szolgálatból. A haszon, testvérek, akkor kezdődik, amikor többet teszünk a kötelezőnél. Az elvártnál vagy a megszabott feladatnál magas a léc, ugyan, mint az első példánál. Nagyon magas. Többet vállalni és többet tenni. Nem azt nézni, hogy mit muszáj megtenni, és amint azt elértem, kiesik minden szerszám a kezemből, hanem meddig folytathatom még? Még ezt megcsinálhatom? Még ezt elvégezhetem? Még ebbe beállhatok? Nem könnyű Krisztus útján járni. Nem könnyű egy közösségben vezetőnek lenni. Nem egyszerű nagynak lenni. Mert bár ez mindenki felé szóló tanítás, de ne veszítsük el a fő kérdést, ki akar közöttetek nagy lenni? Akkor legyen mindenki szolgája. Tekintsen úgy a helyzetére, hogy haszontalan szolga. És hogy ezt végig gondoltam, testvérek, én még azt is merészelem kijelenteni, még a kötelezőt se tudom. Még haszontalan szolga se vagyok. Bár lehet, hogy vannak olyan területek, ahol egy kis plusz is bejön, de vannak olyan területek, ahol meg a kötelező sem. Nem tudom, emlékeznek a testvérek, arra évelején azt ígértem, hogy elindul egy látogatás sorozat. Mármint részemről. Hát annyira gyötör, hogy semmi nem történt eddig. Persze mondhatják azt, testvérek, hogy hát ez nem kötelező. De én annak érzem. Úgyhogy pillanatnyilag ezen a téren nem vagyok még haszontalan sem. És pont ebben van az áldás, testvérek, és minden személyes szolgálatunkra nézve ebben van az áldás. Uram, minimum haszontalan szolga szeretnék lenni. De szeretnék hasznossá válni, azaz mutass rá, és engedd meg, és tégy készé arra, hogy többet is tegyek, mint a kötelező. Ámen.